Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
Múzeumok éjszakája 2026, szombaton este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel!
3:45 a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Ma is aktuális eseményekkel, jelenségekkel kapcsolatban várjuk véleményüket. Az első a gyermekvédelem világába vezet. Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karateedzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban 2 évvel ezelőtt? És hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, végez önkéntes segítő tevékenységet Magyarországon. Telefonszámunk, melyet ma délután is hívhatnak, 061-759-5200 vagy 0630-759-5200, de tudják, írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. Vajon milyen büntetést érdemel az, aki egy nálad sokkal a gyengébb, kiszolgáltott gyereket azzal nevel, hogy megalázó módon a földre viszi? Van-e olyan helyzet, ami indokolja ezt a bánásmódot? A szolnoki járásbíróság 8 tárgyalást követően június 15-én hozott ítéletet a sajtóban szolnoki karateedzőügyként emlegetett büntetőügyben, melynek 57 éves férfi vádlottját védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. Egy év végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélték a férfit, valamint 5 évre eltiltották minden nevű karate tevékenységtől és oktatástól. Az ítélet nem jogerős. De mit szólnak hozzá? Mielőtt meghallgatjuk az önök véleményét is, idézzük fel a Híradó 2 évvel ezelőtti összeállítását az esetről. A riporter Németi Noémi.
Vasárnap csak nem 900 motoros gyűlt össze Jászberényben, hogy megmutassák, a bántalmazott gyermek és családja mellett állnak.
Mi szociális fog nénihez, bácsihoz, én miattad jöttek el. Örülsz neki?
Igen.
Édesanyja a tényeknek azt mondta, a gyermeket bántalmazó edző SMS-ben kereste meg őket azzal, hogy szeretne bocsánatot kérni, amit azért fogadott el, mert gyermeke azóta is minden nap megkérdezi, hogy ő tette valami rosszat.
Mondtam, hogy elfogadom, sőt szeretném, hogy Rolitól bocsánatot kérjen, és hogy megmondja, hogy nem az ő hibája, és ezt nem érdemelte. Úgyhogy amint hazajönnek, személyesen fogunk találkozni.
A szolnoki városüzemeltetési Kft. Még kedden tette ki azt a videót, amin látszik, hogy a férfi karon fogja a kisgyermeket. Néhány méterrel odébb ráncigálja, majd akkora erővel rúgja ki a lábát, hogy a gyerek megpördül a levegőben és fejjel előre a földre esik. Az egyik édesanya, akinek a fia végignézte a történteket, azt mondta, a bántalmazás itt nem ért véget.
Felrúgta, majd elsétált, utána visszajött hozzá, leöntötte egy vödör vízzel, és akkor azt mondta neki, hogy mi van, kislány, sírjál, majd felcibálta.
A férfiről azóta kiderült, hogy karateedző, és egy jászberényi küzdősportegyesület táborából vitte el a gyerekeket a kalandparkba. Az ügy kirobbanása óta több korábbi tanítványa is arról számolt be, hogy nem ez volt az egyetlen eset, amikor gyerekekkel viselkedett erőszakosan. A férfit a Magyar Karate Szakszövetség örökre eltiltotta a karate oktatási tevékenységtől, emellett mesteri címétől és edzői titulusától is megfosztották. A szolnoki rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt indított eljárást, de a volt edzőt kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt is felelősségre vonhatják. A hatóság azóta már be is idézte az 56 éves férfit, de kihallgatni még nem tudták, mert külföldön tartózkodik.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
És erre a számra érkezett is már egy hallgatótól üzenet Géza aláírással. Azt mondja, hogy túl enyhe az ítélet, főként, hogy csak felfüggesztett, így nincs visszatartó ereje a hasonló szadizmus ellen. Én 71-ben szolgáltam sorkatonaként, de fizikai erőszak akkor és ott sem volt, mondja tehát Géza. Írják meg önök is, hogy tapasztaltak-e már hasonlót. És mit gondolnak ebben a pillanatban? Mit gondolhatott az edző? Miért lett célra vezető ez a bánásmód? És mit érezhetett az érintett kisgyerek? Stúdiónk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy emlékszik-e a videóra, hogy mit érzett?
Beleégett az agyamba, úgy is mondhatom.
Mit érzett, amikor először meglátta, vagy mit gondolt? Nyilván ilyenkor nem lehet kikapcsolni a szakmát.
Hát szülőként azért ez így eleve egy sokkoló dolog volt, tehát rábízom valakire a gyerekemet. Nem hogy rábízom, de azt várom tőle, hogy nevel, oktat, segít, mert segítő. És akkor közben felrúgja a gyereket. Tehát, hogy valamiféle olyan dolog tört össze bennem az a videó során, meg egyáltalán ez a történet során, hogy ez így megtörténhet, hogy nagyon nehezen tudok most tényleg szakmailag megnyilvánulni ebben, de talán ebből is tudunk okulni, hogy azért itt nem csak a szintiszta szakma van, hanem igenis ott van az, hogy azok az emberek, akik látták ezeket az eseményeket, akár fiatalok, akár felnőttek, hogy nem lép oda senki, hogy nem segítünk a másiknak, hogy nem tudunk annyit empatizálni, hogy te jó ég, az én gyerekem is lehetne.
Ezzel a gondolattal én is eljátszottam. Tudom, mikor néztem, megpróbáltam úgy beleképzelni magam az edző helyzetébe, hogy mit gondolhatott, mit akarhatott. És hát persze anyukaként szintén a gyermek helyzetébe, hogy ez a gyerek ott abban a pillanatban mit érez. És aztán, ha őszinte akarok lenni magamhoz, be kellett látnom, hogy bizony, azért az elmúlt évtizedekben ez nem volt teljesen idegen edzésmódszer, vagy akár korábban sok helyütt. Mert hogy azt gondolták, hogy keménységre, szívóságra így lehet nevelni a gyerekeket.
Azért már eltelt 15 év azóta, hogy ez bármilyen szinten is mondjuk úgy, hogy elfogadható legyen. Nekem azért ez a megélésem, tehát az elmúlt 15 évben sok minden megváltozott a gyermeknevelési elvek területén is, és ez így helyes. Bizonyos szempontból pedig nem helyes, és majd erre is szeretnék néhány példát mondani, de most maradjunk ott, hogy igenis változtak a gyermeknevelési elvek hazánkban is, annak ellenére, hogy igenis a magyar gyereknevelési elvek vaskalaposak voltak. Nem tudom, hogy nyugatabbra. Szerintem ott előbb jött meg ez a fajta érzelemmel és szeretettel nevelés nek a képe. Az egy másik dolog, hogy ezt vajon jól csináljuk-e, tehát ebből majd nyilván a hallgatók is fognak írni egy pár üzenetet erről, de én azt gondolom, hogy el sem tudom képzelni, hogy mi volt az edző fejében, és inkább arra tudok gondolni, hogy ez egy hirtelen impulzív döntés volt, amiben jól tettnek tűnt egy ilyen szintű agressziót megvalósítani. Tehát ez egy olyan szint volt, és itt nem az agresszióval van alapvetően a gond, ezt én mindig el szoktam mondani. Az agresszió egy evolúciós történet, van bennünk agresszió, impulzus, de éppen azért szocializálódunk, tanulunk és fejlődünk, és azért vagyunk intelligens lények, hogy ezeket le tudjuk gátolni, ezeket az agresszív megnyilvánulásokat.
Tehát felnőttként a gyerekkel szemben nekem kell tudni mindenképpen kontrollálni a mozdulatokat. Mit érez ilyen helyzetben egy kisgyermek?
Hát nyilván a megaláztatás az az első. A mellett, hogy én ott nem tudom pontosan, hogy úgy emlékszem, hogy fizikailag nem történt súlyos vagy maradandó sérülés, de hát akár lehetett is volna. Mm. Tehát ott nyeklet nyaklott az a szegény gyerek. Én azt hiszem, hogy ezt fontos kiemelni. Nyilván a fizikai problémák mellett a szorongás, a trauma, akár egy melankólia, az értéktelenség, az önbecsülésnek a sérülése és ez a megalázottság élmény, ez biztos, hogy ott van.
Imre itt van velünk a vonalban, és mindjárt meg is szólítom Imrét, csak két egymásnak ellentmondó hallgatói üzenetet hagy idézzek Imrének is, ami most érkezett. Az egyik így szól, ha a gyerek ennyiszer kérdezi, mit tett, nos persze, most a másik anyuka elég vicces hangon meséli, mint a tanú. A gyerek vajon mit tett, amit a tanúk pont nem láttak? Ha valaki erőszakkal él, akkor mindjárt vadállat, csak nem tudom, miért van a sok panasz a pofátlan, neveletlen gyerekek miatt. Hányszor hallani, hogy velem is például így írja a hallgató, pofáznak, hát én is nyakon vágnám, írja egy hallgató elég keményen. Aztán egy másik vélemény Katától, a kisfiú nyaka megbicsaklott, tehát akár ki is törhetett volna. A bíró ezt nem látta, és Kata szigorú ítéletet követel. Mit gondol az esetről, Imre? Jó napot kívánok!
Csókolom. Hát én ennek az edzőnek a nyakát török.
Hát szerintem senkit ne fenyegessünk, jó?
Körülbelül
visszadobni, az nem biztos, hogy a legbölcsebb megoldás.
Higgyel, nem lesz rend. Én azt mondom magának, hogy eltölt egy gyereknek a lábát, itt nem lesz rend. A legalj egy pár bitangot fölköl közté, itt volt az Antiva. Azt SMS-t küldtek sokan, hogy normális országból az nem ment volna ki élve.
Hát mert azokra gondol, akik megvertek ugye az utcán különböző eszközökkel ártatlan embereket. Nem szeretném, hogyha erre terelni.
Tenni kell ilyen gyárfás Tamások 100 milliót fizettek, hogy
vádalkozzanak. Imre, szerintem most senkit ne vádoljunk meg, pláne ne név szerint így a távolból, az biztos, hogy nem jól tesszük. Inkább maradjunk a saját tapasztalatainál. Ön például, amikor kisfiú volt, mennyire nevelték szigorúan? Vagy hallotta olyan mondatokat, hogy na, ezt egy fiúnak bírni kell?
Nagyon jó példát fogom mondani. Én a vakok iskolában rosszul állt. A Duseknél, Ervin néni volt a tornatanárom. A következő. Ajánlottak neki egy állást a művöldös osztályon. Hát van egy kis gond, az iskola, mi? Nincs torna, te hogy is nem. Nagy, két tornaterem, nincs udvar, kettő, nagy udvar van. Akkor mi a gond? Vakokról volt szó, nem bánta meg, hogy hozzánk jött történelem.
Értem, de milyen személyes megtapasztalása volt, ami önt, mint kisfiút érintette?
Pontosan, higgy, ez az én tapasztalata, nem a más. Én meg sokan mások, és nyugdíjas koráig ott tanított bennük, ez a föl sem merült ilyen át. És azt mondta, hogy nem bánta meg, hogy oda jött a vakokhoz.
Nagyon szépen köszönöm, Imre, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és László is itt van velünk a vonalban, hogyha jól tudom, és szeretne hozzászólni. Jó napot kívánok!
Kedicsokon, tisztelete, üdvözlöm!
Üdvözlöm, László! Önt mennyire nevelték keményen, és ön ehhez képest például gyermekeivel, unokáival hogyan bánik?
Hát elég keményen neveltek, de jól tették.
Rászolgáltam.
Elég civil gyerek voltam, mint fiatal, apró. Hát most már 80 éves vagyok, de hál' Istennek kutya bajom, és a gyerekeimet is úgy igyekeztem, hogy ami a normálistól eltér, az abnormális. Nem fordul elő olyan, hogy ez előne fordulna, csak nem a nevelésben, ugye? Mert egy olyan embernek, akinek azt kellene létrehoznia, hogy a békesség, a szeretet, a tudás, és egyáltalán az őrzése a gyereknek, mert nincs ott a szülő, ugye?
Igen.
Akkor pont az ellenkezőjét csinálja. Ez egy beteg ember volt, szerintem. Ezt nem szabad lett volna abba a pozícióba, még csak hát egy percig se tartani. Mert egyáltalán ilyen korú gyereket bántani, mert más, hogyha egy 17-18 éves esetleg megtámadja, esetleg többen, akkor azt mondom, hogy jó, helyén való, hiába kiskorú. De egy ilyen korú, ilyen pici gyereket, ilyen módon és ilyen mértékben semmiképpen nem szabad megengedni neki, hogy ezt továbbiakban is bármikor megtehesse, úgy gondolom.
Értem. Nagyon szépen köszönöm önnek is a hozzászólását, László, és ismét Hall Melindához fordulok, hogy vajon hol a határ? Tehát van-e olyan helyzet tényleg, amit itt László is említett, amikor mondjuk például egy edzőnek fizikai erőt kell mutatni, vagy ez a tilos? Akár szavakkal agressziót mutatni? Tehát meg kell találnom a pedagógiának mindenképp azt az útját.
Szerintem igen, tehát törekedjünk arra, hogy a pedagógiának azt az útját keressük meg, vagy az emberségnek azt az útját, amikor nem a fizikai erőszakban nyilvánul ez meg, és persze nem is egy megalázó helyzetben. Most azért László mondott egy olyan példát, amire nyilván azt mondja az ember, hogy a jogos önvédelem az önvédelem, ennek ugye általában is az az alapszabálya, hogy nem lehet ez durvább, mint amilyen egyébként a támadásnak a felül. felülete, tehát hogyha nekem támad egy gyerek ököllel, akkor nem üthetem le egy baseball ütővel, most csak így mondtam valamit, tehát hogy nyilván azért ott is vannak más szabályok, és nem csak gyerekekkel, vagy fiatalokkal szemben, hanem ha megtámadnak az utcán, sajnos, vagy hogyha bejönnek a házamba, akkor az is azért, tehát ezek az alapvetések, hogy ez nem lehet szigorúbb, vagy keményebb. László is érdekes volt ilyen szempontból, mert ő elmondja, hogy mennyire keményen nevelték mondjuk a szülei, és hogy ott még voltak határok, meg kontroll, és csatlakoznék is ahhoz, aki azt írta a hozzászólás szintjén, hogy mit tehetett ez a gyerek, vagy kihúzta a gyufát, vagy idegesítette a tanárt. Valóban akkor, amikor ez az eset történt, akkor több újság lehozta, hogy talán ez egy hiperaktív, vagy valamiféle magatartás zavarral élő gyermek. Hát azt szeretném kijelenteni, hogy az sem indokolja azt, hogy ilyen jellegű atrocitás érjen bármilyen gyereket, és főleg nem intézményes keretekben. Tehát, hogy az, hogy a kortársak egymásnak mennek bizonyos helyzetekben, ezt ugye nem tudjuk minden egyes alkalmat kiszűrni, és sajnos már előzni,
azt is kezelni kell,
de azt is kezelni kell, és az sem elfogadható. De az, amikor egy tanár, egy nevelő, és most azért hadd tegyem ide hozzá, mert szerintem fontos, a karate, mint sportág, az éppen hogy a békére, és éppen hogy arra a fajta izom kontrollra nevel, ami miatt egyébként számos hiperaktív vagy figyelemzavaros srácnak, akár autisztikus spektrummal élő fiatalnak ajánljuk a karatét. És nagyon jó terápiás eszköz. Na most el tudjuk képzelni, hogy valakinek eleve van egy idegrendszeri problémája, vagy legyen az nevelési probléma, mindegy, van egy magatartászavar, van egy figyelemzavar, és utána még az edző ilyen módon bánik vele, akkor vajon annak a gyereknek segítettünk bármiben is. Lehet sok mindent gondolni, persze szülői nevelésről, meg gyerekekről, meg türelemről, meg egyebekről. Én azt gondolom, hogy az, aki pedagógus pályára áll, az amikor úgy érzi, hogy kiégett, nem bírja tovább, türelmetlen, akkor szakemberhez tud fordulni, el fogjuk látni az állami ellátásba, tehát nyugodtan keresse fel a szakembert, még mielőtt megtörténik a baj. Mert egy kiégés esetén például, ha a türelmünk fogy, igen, nehezek a gyerekek. Én mozgok fiatalok között, valóban, és kétségtelenül az ember már lassan fejen is kell, hogy álljon, miközben oktat. Nem egyszerű a helyzet. Nem egyszerű, azt hiszem, hogy a régi motoros tanároknak átállni egy új idegrendszeri struktúrára és egy új működésmódra.
Hát más típusúak a gyerekek, más igen, mint típus, ami volt mondjuk 15 éve.
Más a figyelem, más, tehát minden más igazából, de az a lényeg talán, és csak ennyit akartam még itt hozzáfűzni, hogy nyugodtan felkereshetnek szakembert, és akkor nem történnek meg ezek a tragédiák, amiből utána mindenki sérül, mindenki súlyosan sérül, és mindenki viseli a következményeit.
Két üzenet is érkezett, valaki írja kicsit cinikusan, hogy hát angol kisasszonyokat a karate táborba ízibe. Másrészt pedig Gábor írja nekünk, hogy még egyszer sem hallottam, hogy megkérdezték volna az edzőt, hogy miért tette, mert hogy nem ok nélkül az hétszentség. De itt mi azt hangsúlyozzuk, hogy nem létezik az az ok, amiért ezt meg lehet tenni.
Azért ott tegyem hozzá, hogy igen, én is, bennem is felmerült, hogy vajon ez a karate edző, tehát hogy ő hogy látja ezt az egész történetet, de azért azt úgy emlékszem, hogy ő nyilvánosan bocsánatot kért már, és talán nem is egy alkalommal, tehát azért az nem teljesen igaz, hogy így nem engedték megszólalni, vagy nem szólalt meg az ügyben. Lehet, hogy így látta jobbnak, hogy amíg a tárgyalásnak nincsen vége, addig ne szólaljon meg. Ettől függetlenül én tényleg nem szeretnék fölötte még több pálcát törni. Megmondom őszintén, hogy arra azért szeretnék reagálni, hogy valaki azt írja, hogy ez az ítélet sem elégséges. Hát én ahogy hallottam az ítélet hirdetést, persze nem vagyok az anyuka, és nem vagyok a gyermek, aki elszenvedte ezt a súlyos traumát, de azért itt most azt kell látni szerintem, hogy egy embernek egy rossz és tényleg súlyos, és kétségtelenül súlyos hiba miatt igazából az élete az szinte, hogy tönkre ment. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy most ő le fogja ülni, felfüggesztett, évekre eltiltották a hivatásától, nem is tudom, hogy ki az, aki egyébként fog foglalkoztatni egy ilyen ismert személyt, tehát hogy nagyon nehéz helyzetbe került, én azért azt gondolom, hogy ez így elégséges.
És hát egy ország szembesült a helyzettel, ami nyilván ebben a szégyennel is együtt kell élni, de nyilván nagyon sokaknak figyelmeztető. Szeretném majd, ha beszélgetnénk arról is, hogy vajon hogyan kell kezelni a hasonló helyzeteket. Akár edzőként, pedagógusként, szülőként, vagy például egy hallgató utal arra, hogy lát olyan videókat az interneten, ahol egymás verekedéseit veszik fel fiatalok, hogyan kell ezeket kezelni, mit tudunk tenni az agresszió ellen. Erről folytatjuk hamarosan, és várjuk az önök véleményeit is, de most 4:30 után 1 perccel rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. Kosztolányi versere született kerti installáció a Városligetben, a mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú, évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. Zivatarok veszélye miatt szinte az egész országra riasztást adtak ki. Holnap sok lesz a napsütés, már csak elszórtan lehet egy-egy zápor. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel!
4:30 után 3 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásokat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karateedzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban 2 évvel ezelőtt? És hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, vagy végez önkéntes segítő tevékenységet Magyarországon. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00, vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Beszéltünk már róla, hogy talán a sportban, küzdősportoknál megszokott, hogy a gyerekeket keménységre, szívóságra tanítják. De mit gondolnak, hol a határ? Ösztönző lehet-e, ha például az úszóedző becsmérli a nem elég jól teljesítő tanítványt, vagy agyonhajszolja? Megengedette egy-egy erősebb ütésváltás, mondjuk az edzés keretében, a jóval erősebb fizikumú edzővel szemben? Mit gondolnak? Bár a nagyszüleink még jól ismerték akár a nadrágszéjjal nevelést is, sokáig tartotta magát a felfogás, hogy a fiúból akkor lesz férfi, ha megtapasztalja az ütés keménységét. Mára a gyermekekkel szembeni mindennemű erőszak elítélendő. Mit gondolnak önök, hol a határ? hogyan érdemes kezelni ezeket a helyzeteket. Stúdiónk vendége továbbra is Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, és a hírek előtt azt ígértem, hogy beszélünk arról, illetve próbálunk tanácsokat is adni. Hogy hasonló helyzetben mit tehet a szülő? Tehát ha ilyesmit tapasztal, mondjuk nem ennyire súlyos esetben, mint amit említettünk, hogy a karateedző így kigáncsolta a gyerek lábát, földre vitte, a nyaka is megbicsaklott a gyermeknek, de ilyenkor mit csináljon a szülő? Hogy próbálja enyhíteni a feszültséget, vagy a gyerekéhez fordulni?
Mindenképpen azt javaslom, hogy forduljunk a másik felé, tehát ezt egyébként is nehezményezem az egész ügyben, én nem emlékszem, én sportoló voltam, úszó voltam egyébként, mindenki tudja, hogy Baján ez nálunk egy ilyen öröklött hagyomány, és nem emlékszem, hogy ilyen esetben az lett volna, hogy az egész gyerekcsapat kiáll valaki ellen. Most mindegy az, hogy felnőtt vagy egy másik gyerek, de hogy én abszolút azt éltem meg, hogy mindig meg tudtuk védeni egymást. Tehát hol van az a fajta ellenálló képessége egy közösségnek, hogy igenis tessék kiállni, elmondani, asszertívnak lenni, szóval önérvényesítőnek, de közben persze alkalmazkodónak is, mert hogy csapatban úgy lehet jól működni. Én ezt hiányolom úgy általában a közösségekből. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert személyes élményeim vannak arról, hogy mennyi erőt ad a későbbi élet során az, hogyha igen, bántottak, igen, mindenkinek szólogattak be, bántják egymást a gyerekek is, vannak nehéz, kínos pillanatok, de az, amikor 10 gyerek odaáll melléd, és azt mondják, hogy na most már pedig elég, az egy nagyon felemelő érzés, és hogyha valaki ezt egyszer megtapasztalja, akkor utána ő is tudja alkalmazni.
Tehát ezt mondjam otthon a gyermekemnek? Hogyha bármi hasonlót tapasztalsz, vagy pedig ő valahogy említi, hogy de nem tudom milyen bácsi.
Óvatosan, akkor, közösségben, igen. Mert azért nem tudom ezt minden egyes helyzetre általánosítani, hiszen bajba is kerülhet valaki. A fizikai biztonság, és utána pedig a lelki biztonság, ezek elsődlegesek és prioritások, tehát tanítsuk meg a gyerekünket felmérni az adott helyzetet, tanítsuk meg rá, hogy közösségben erősebbek vagytok, tanítsátok meg a gyerekeket minden területen, hogy ellenálló képesek legyenek, hogy nem biztos, hogy szavakkal, nem biztos, hogy bántással, visszabántással kell ezt a védelmet megtenni, hanem lehet, hogy elég csak jelezni, hogy én látom ezt a történetet. Én érzékelem. Én itt vagyok. Én tudok róla. Az áldozatoknak azt mondom, hogy a két személyes helyzetből minden esetben vigyék ki a sztorit, tehát hogy nem elég az, hogy majd magamban itt megoldogatom meg, stb. Főleg kicsi gyerekeknél neveljük arra a fiatalokat, hogy elmerjék otthon mondani. Ne az legyen, mint ami szintén egy régi berögzött dolog, hogy ha valamilyen atrocitásért, akkor inkább el sem mondtam otthon, mert még kaptam 2 átszállós, hogy vagy azért, mert nem védtem meg magam, vagy azért, mert verekedésbe keveredtem, vagy azért, mert úgyis a tanárnak volt igaza.
Igen, mindig a tanárnak.
Ugye, azért mindenkinek vannak ilyen, még én már csak hallomásból tudom ezeket a történeteket, de hogy azért a kulturális közegünkben voltak ilyenek. Ezeket most már kezdjük talán, nem is azt mondom, hogy elfelejteni, mert közben, ahogyan a hallgatók is írtak, szerintem is nagyon fontos az, hogy a felnőttnek a renoméját, a pedagógusok renoméját, az edzőknek a renoméját visszaállítsuk, és ebben igenis segítenünk kell, ezt pedig úgy tudjuk, hogyha a saját gyerekünket megtanítjuk a tiszteletre, ugyanakkor a bizalomra és a meleg szeretet érzésére.
Hogy tudja, hogy hol van tényleg.
Igen, a határokat
között is jelezze, hanem nagyon különböző hozzászólások érkeznek közben SMS-ben is. Azt írja Éva, hogy a pszichológus hölgy elmondása után én is másképpen látom az edző elítélését, respekt. Aztán egy másik hozzászólás. Tessék már megnézni, egyes keleti kultúrákban a harcművészeti oktatásokon a gyerekeknek a hátán a deszkát is széttörik, tiszta erőből rugdossák, majd a gyerekek tisztelettel meghajolnak. Akkor most azokat is ítéljék, ha te halálra, kérdezi az egyik szkeptikus hallgató. Mit gondol Attila? Jó napot kívánok!
Kezdjük sokan áldozatban, meg mindenkit üdvözlök, aki hallgatja a rádiót. Én hol kezdjem?
Hát van saját tapasztalata? Ott azt szeretné elmondani?
Van, igen. Én elítélem az emberkét. Tehát nem szabad a gyermeket így bántani.
Élted hasonlót, Attila, ami önnek ilyen lelki sérülést okozott?
Igen, egy tanárnő, a gyermekem ennyi idős lehetett, amint a kisfiú, akit ő felrúgott. Láttam a televízióban. Értem. Tehát ilyet nem lehet csinálni.
Azt mondja, hogy a gyermeke ennyi idős lehetett, amikor hasonló helyzet élt meg. És hogyan reagált a gyermek? Vagy milyen hatása volt ez a későbbiekben?
Voltam pszichológusot. És akkor elvittem, és mondtam, hogy a tanárnőt is, aki bántotta, azt is be kéne rendelni, nem csak a gyereket. Tehát én is voltam pszichológus, tehát jártam. Annyi idős vagyok, mint az úr, aki felrúgta a fiatal.
Tehát körülbelül az a korosztály, azt mondja.
Igen, 55 éves elmúltam. De én is jártam pszichológushoz, de nem volt értelme, megmondom őszintén önnek, mert én nekem volt egy öngyilkosom, mozdott edettem, kifeküdt elében, szedtem a gyógyszereket, de nem volt értelme, mert...
Értem, hogy olyan trauma volt, hogy megviselte
a lelkét. Igen. De magamnak kellett túltenni magam rajta. Tehát hiába szedtem a gyógyszereket, úgy hívtam, hogy dilibogyók, megmondom őszintén. Tehát nem, ez magamon kellett túltenni rajta, és még mindig, de már ez mikor volt? Hát 96-ban volt.
Parancsoljon, Attila, fejezze be a gondolatát, csak utána szeretném volt, majd a Hall Melinda reagálna erre.
Volt ezek, és igaz volt neki, hogy meg az előző hozzászóló a hírek előtt, hogy neki az úrnak valami baj van nyakon belül. Tehát szellemileg valami baj van neki.
Hát, vagy lehet, hogy lelkileg van valami baja, és az ilyen formában kijött, de nyilván ez egyáltalán nincs rendjén.
Nehéz ezek után megszólalni. Nyilván az embereknek vannak traumáik. Én nekem egyébként jó tapasztalatom van a fiatalokkal és a gyerekekkel és a gyerekkorosztályjal. Azért is szerettem volna erre mindenképpen reagálni. A srácok sokkal rugalmasabbak egyébként, akár a megbocsátás szintjén, akár a lelki rehabilitáció szintjén, mint mi felnőttek, akik eléggé betokosodottak vagyunk már is sok mindent. Úgy gondolunk, és az egónk nagyon erőteljesen működik. Én azt látom a fiatalokban is, ez egy nagy plusz a gyerekek és a fiatalok esetén, hogy a legkeményebb lelki traumákból is olyan szépen maguktól is tudnak ők kijönni és gyógyulni. Arra figyeljünk nagyon, hogy egyes, mint amit Attila is említett, ilyen nagyon durva traumák esetén, hogy egy picit mi ne akasszunk rá egy betegjelzőt, mi ne stigmatizáljuk olyan szinten, hogy akkor téged most óvni kell már mindentől, és mostantól csak párban szabad járni. Vannak sajnos ilyen szülők, és én megértem ezeket a reakciókat nagyon is, de hosszú távon sokat ártunk vele.
Tehát lehet, hogy nem lesz maradandó nyoma ennél a kisgyereknél?
Abban reménykedem, hogy igen. Egyrésztről a rugalmasság miatt, amit mondtam is, ez egy nagyon flexibilis lelkületű gyerekek, másrészt a támogatás meg tudja adni azt az újrafelépülő bizalmat, ami itt megtörténhet. Ezt tudom, hogy nagyon hihetetlen a hallgatóknak, de vannak emberek, akiknek tényleg fát lehet vágni a hátán, és nem fog történni benne semmiféle trauma. Én is mindig meglepődök, és szerintem őket kellene példaként állítani, mert hihetetlen lelki erőforrásokkal rendelkeznek. Vannak szerencsére emberek, és ilyen gyerekek is egyébként. És csak még egy dolgot itt érdemes megemlíteni, hogy nem szabad burokban tartani. Tehát történt egy trauma, igen, megtörtént, megváltoztatni, meg visszafordítani nem tudjuk az idő kerekét. Tudunk benne segíteni, hogy a feldolgozási folyamat megtörténjen, de nagyon sok esetben egy ilyen újra traumatizáltságot okoz azzal, hogy jaj, hát te akkor ide most nem mehetsz, oda most nem mehetsz, azért a bírósági eljárások sem sétagalop, ezt tényleg én is tapasztalom, a legkeményebb helyzetekben ott vannak a fiatalok, meg a srácok, a nyomozati szakaszok sem szoktak tényleg ilyennek lenni, hát még ha ekkora média cirkusz van az ügy körül, vigyázzunk a fiatalokra, de ne túlóvjunk.
Itt van a nyár, ugye rengeteg nagymama lesz például szolgálatban a gyerekek mellett, vagy küldjük a gyerekeket táborba. Vajon hogyan érdemes kezelni azokat a helyzeteket, ahol szeretnénk mégis elérni, akár egy engedetlen gyermekkel szemben, hogy szót fogadjon. Klára van itt velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Klára vagyok. Azt szeretném mondani, hogy én 75 57-ben születtem, 75-ben érettségiztem a Kádár rendszerbe, és majdnem már nagykorú voltam, az apám akkor is nagyon megvert. Igaz, hogy ő alkoholista volt, de az államnak merem garantálni, hogy akkor én, mint gyerek, a kutyájának éreztem magam, mert a gyerekeket megverhetik éjszakáként kínzavarásnak minden, de viszont a mai korról az én véleményem, hogy átestünk a ló túlsó oldalára, ugyanis én azzal egyetértek, mert engem is értek, hogy nem szabad a gyerekeket veréssel nevelni. Ugye most már itt az, hogy eltiltom bizonyos időre, nem tudom, a számítógéptől vagy akármitől, tiltással is lehet gyereket fegyelmezni, de a mai gyerekek már túl szabadjára vannak engedve. Tehát én katolikus iskolában dolgoztam, és a gyerekek, én takarítottam, és a gyerekek, még a lányok is megcsináltak olyat, hogy a nyitott vécéajtóra a vécépapírt kiszedték, és feltekerték, és a falra a kakis kehiket nyomát hagyták.
Értem.
És
akkor Klára, mielőtt még ezeket az eseteket tovább részletezi itt szerda délután, bocsásson meg, hogy megállítom, hadd kérdezzem meg, hogy egyébként ezeket a gyerekkori traumákat, amelyeket most is azért nagy fájdalommal emleget föl, ezeket sikerült feldolgoznia később, vagy volt ennek hatása az ön életére?
Hát az én életemre az volt, hogy én nem vernék gyereket, semmi szín alatt se. De viszont az, hogy itt valamelyik nap hallottam, hogy tehát ennek
ne bántsuk a gyerekeket, ezt tanulta igen, meg ebből a saját kárán.
De azért bocsánat, én azt akarom most mondani, hogy én egyáltalán esze ágában sincsen védeni a férfi, nem tudom, nevelőintézetbe gondozó egyéneket, amik most csinálnak. De ennek a vége az is lehet, hogy a vége én már nem mer senki elmenni az ilyen intézetekben nevelőnek, mert tehát, hogy még az, hogy valamelyik nap hallottam azt, hogy sarokba állítottak valakit. Hát az vérbűn, bocsánat, igen. Mégis hogy lehet egy gyereket megfogni?
Értem, hogy ez a mi korunkban is emlékszem, az iskolában rendszeres volt, hogy még az óvodában is, hogyha rosszak voltunk, akkor a sarokba állítottak bennünket. És igazából Klára, azt, amit ön említ, mi is már felhoztuk itt Hall Melinda, a pszichológussal, mint témát, hogy vajon hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket. Mondjuk tényleg, ha az ember nagyon engedetlen kamaszokkal van szemben, akik lehet, hogy még agresszívvá is válnak, akik lehet, hogy kellemetlenül szólnak vissza. Miként bölcs dolog kezelni az ilyen helyzeteket? Pedagógusként, nem tudom, akár közösség élén, nagyszülőként, stb.
Ez egy fogós kérdés. Ez egy nehéz kérdés. Tehát most azért így belegondolok abba, hogy bizony az egészségügyi ellátásban is, ugye nem tanárként dolgozom, de hát azért többször van agresszív helyzet, vagy erőszakos helyzet, már csak a szakmámból kifolyólag is, és hát azért én mindenkinek azt szoktam mostanában mondani, hogy a legjobb védekezés az egyfajta olyan figyelem, amire nem is gondol az ember, hogy képes rá. Amikor a különleges jelzésekre figyel. Ez a különleges jelzés például, amikor valaki úgy mozdul, hogy az nem szokványos. És nem tudom megmondani, hogy melyik lesz ez a jelzés, de hogy ezeket el lehet sajátítani, ezeket a technikákat. Én azt gondolom, hogyha valaki és bárki, és ha kolléga is hall, akkor sajátítsa el ezeket a technikákat. Ezek valójában akár a haditechnikában alkalmazott technikák. Én ezt csináltam, én ennek a tréningjén vettem részt, amikor úgy éreztem, hogy szükségem van rá, akár a személyes, akár pedig a szakmai életemben, mert sajnos tényleg nagyon sok az erőszak, nem tudhatjuk szinte most már a mai világban, hogy mikor fog erőszak érni. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy nyugodtan ki lehet lépni a helyzetből. Tehát amikor mi úgy érezzük, hogy ez szakmai kompetenciánkon felül áll, nem kell beleállni a helyzetekbe, nem vagyok köteles tűrni az ütéseket, nem vagyok ütésálló, és ki lehet vonulni abból a helyzetből. Lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ez arcvesztés, hát szerintem inkább egóveszteség történjen, mint hogy fizikai atrocitás.
Én szülőként vagy pedagógusként azt tapasztaltam, hogy amikor egy gyerek például nagyon sértődött, nagyon agresszív, vagy nagyon kiabálós, nagyon megdöbbentő tud számára lenni, hogyha én szeretetteljesen egyszer csak figyelek rá. Igen. Tehát néha egy ilyen egyszerű trükk is tud segíteni.
Az biztos, hogy az erőszak egy spirál. Tehát ebben mindenki azért gondoljon bele, hogyha tovább triggereljük, akkor csak egyre mélyebbre fogunk csúszni, és már közösen fogunk lefelé csúszni. Ezen a, én úgy képzelem, mint egy örvényt. És hogy abból az örvényből nagyon nehéz feljönni, tehát a módszerek megvannak, a módszerek adottak, a módszerekben tudunk segíteni, de abban nem tudunk segíteni, hogyha valaki el se jön, és nem tanulja meg ezeket a technikákat.
Nagyon szépen köszönöm. Halmen Linda klinikai szakpszichológus volt a vendégünk az iménti percekben. Egy súlyos eset kapcsán beszélgettünk vele is, amikor egy karateedző elgáncsolt egy kisgyermeket, ebben az ügyben született most ítélet. Köszönöm szépen a témához érkezett hozzászólásaikat.
Jó napot, Magyarország!
Talán van olyan hallgató között, önök között, aki például önkéntesként jelentkezett valamilyen nyári táborba, mert ugye sokan alig várják, hogy végre nyugdíjba menjenek, és csak az unokákkal, a kiskertekkel foglalkozzanak. Vannak, akik félve gondolnak arra, hogy egyszer csak feleslegessé válhatnak, nem lesz mivel kitölteni a napjukat. De önök például dolgoznak-e a nyugdíj mellett, vagy vállalnak-e valamilyen önkéntes tevékenységet? A megélhetésért? A közösségért? Vagy elhivatottságból teszik, hogyha továbbra is folytatják a munkát? A KSH adatai szerint egyre több nyugdíjas vállal munkát, vagy végez önkéntes tevékenységet Magyarországon. Közel 150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet, ami az elmúlt 10 évben körülbelül 2,5-3-szoros növekedést jelent. A nyugdíj melletti munkavállalás egyébként az egyik leggyorsabban növekvő munkaerőpiaci lehetőség, illetve jelenség. De mit tapasztalnak önök? Hogyan fogadják az idősebbeket a munkahelyen? És mi áll egyáltalán a tendencia mögött? Csupán az anyagi kényszer, vagy a napi rutin megtartása, a mentális frissesség megőrzése? Hasonló igény jelenik meg egyébként az idősek önkéntességében, mint például a fiataloknál? Ha igen, akkor miért, hol? És önök is mondják el, hogy önök végeznek-e ilyen tevékenységet? Mindenek előtt azonban hallgassuk meg López Brigitta összeállítását.
Segítek egy asszonyon, aki járásában korlátozott, és szüksége van vásárlásnál, orvoshoz való kísérésnél. Azon kívül még járok egy másik házhoz is, ahol egy szintén idős asszonyt a lányával együtt sétáltatunk.
Ezekért a tevékenységekért kap pénzt?
Nem, nem kapok.
Egyfajta önkéntességnek lehet mondani?
Igen.
És hogy jött ez az ötlet? A segítőkészség hajtotta önt e felé, vagy mondjuk szeretett volna egy kicsit mást is csinálni az otthon léte mellett?
Szerettem volna ugye mást is csinálni, amíg tudok. Fárasztó. De jó, mindig arra gondolok, hogy inkább én csináljam, mint velem csinálják.
Hány éves, megkérdezhetem?
Igen, most voltam 74.
Ez egy mindennapos elfoglaltság?
Igen, mindennapos.
Itt az interjú előtt említette, hogy 86 éves. Azt is mondta, hogy korábban dolgozott, ugye, nyugdíja mellett?
Idegenvezető voltam, ez a hobbim volt. Körülbelül 75 éves koromig. Anyagiak nem érdekeltek, mert hál' Istennek meg volt alapozva. Egyszerűen élveztem azt, hogy amit én ismerek, azt más is megismerhesse. Amit én szépnek látok, azt más is lássa szépnek.
Jelenleg nem.
De dolgozott?
Közvetlenül a nyugdíjba kerülés után, igen. 55 éves korommal mentem nyugdíjba. Még tele voltam energiával 2 évig.
És miért dolgozott?
Főleg, hogy lefoglaljam magamat. De jó jött a kis pénz is.
És miért hagyta abba?
Elég is volt talán.
Önkénteskedésben esetleg gondolkodott, vagy gondolkodik?
Hát most már nem, mert 82 elmúltam. Ház körül, vagy a lakás körül megcsinálok mindent, padlót.
Meg a gyerekeinknek segítettünk, hát főleg a lakás felújításokba, úgyhogy...
Az... Önök házasok, ugye?
Igen.
Ön dolgozik valami?
Nem, nyugdíj után már nem. Férjem már ugye jó ideje nyugdíja volt akkor, és mikor én eljöhettem, akkor úgy van, együtt vagyunk, megyünk, kirándulunk, utazunk.
Tehát pihenni szerettek volna?
Igen, egymás társaságát élvező, 3 gyereket neveltünk.
Mit gondol azokról az emberekről, akik dolgoznak a nyugdíj mellett? mellett, mert hogy egyre többen vannak.
Gondolom, hogy főleg anyagi okok miatt, mert azért egy ilyen panellakat is fenntartani egyedül, az már nem semmi. Ha nincs a család olyan, aki tud támogatni a szülőt.
Leszázalékolással mentem nyugdíjba, és nem dolgozom. Szívinfarktusom volt, meg depressziós voltam.
Mit gondol azokról, akik dolgoznak nyugdíj mellett?
Hát minden tiszteletem.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Önök dolgoznak a nyugdíj mellett, vagy végeznek valamilyen önkéntes tevékenységet? Hogyha igen, akkor miért teszik ezt, írják meg nekünk? Esetleg azért, mert anyagiak rászorulnak, hogy legyen még munkájuk, vagy pedig fontos a közösség, fontos az, hogy szellemileg frissen tartsák magukat. 0639666 az SMS számunk, erre írhatnak is nekünk. És itt van velünk dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Önök milyen lehetőséget kínálnak a nyugdíjasoknak, illetve kiket fognak össze?
Hát mindenkelőtt a mi szervezetünk 37. éve működik, 139 klub hozta létre, és ma több mint 750 klub tartozik hozzánk. A szervezetnek a lényege az aktív időskor támogatás, és akármilyen furcsa, tulajdonképpen 37 évvel ezelőtt is ezt a célt tűzte ki a szervezet. Rendkívül sokféle tevékenység zajlik a szervezetünkben. Először is minden klubnak megvan a maga programja, azután a megyei szervezetekben is vannak programok, és az országos szervezetben is. Vannak gyalogló klubjaink, túracsoportjaink, örömtánc csoportok, nagyon sok művészeti csoportban tevékenykednek a tagjaink. Vannak, akik például betegeket látogatnak, tehát rendkívül sokféle tevékenység zajlik, és például működnek sokféle idősek egyetemei, amiket nagyon szívesen látogatnak a tagjaink.
De akkor azt mondja tulajdonképpen Éva, hogy mindegy, hogy milyen módon, tehát hogy úgy, hogy közösségbe járok táncolni, egyetemre járok, hogy bővítsem a tudásomat, vagy munkát vállalok, vagy önkéntes tevékenységet, de mindenképpen érdemes az idősebb korban is az aktivitást megőrizni, tehát hogy ne maradjon az ember feladat nélkül.
Ez rendkívül lényeges. Ma már kutatások bizonyítják azt, hogyha valaki elmagányosodik, ha egyedül van, rosszabb minőségű, sőt rövidebb életet fog élni.
De ez törvényszerű nyugdíjas korban?
Nagy esély van rá, hiszen gondoljunk bele abba, hogy a kor előre haladtával nagyobb az esélye annak, hogy elveszítsük a közösségeket, mert elmennek az osztálytársaink, sok esetben családtagok, megválunk a munkahelyi közösségtől, tehát igen, erre sajnos van esély, de ugyanakkor rendkívül lényeges, hogy időskorban vagy idősebb korban is lehet új kapcsolódásokat, új elfoglaltságokat, barátokat találni, sőt, tehát a mi szervezetünkben akármilyen hihetetlen, én 23 éve vagyok ennek a szervezetnek az elnöke, és háromszor voltam esküvői tanú, mert vannak olyan tagjaink, akik ebben a szervezetben ismerkedtek meg. És így van, és ez hihetetlen nagy öröm, hogy az életnek akármelyik szakaszában is ránk találhat a társ, és egy örömteli szép életet lehet élni.
Azt írja egy hallgató, hogy aki nyugdíjasként dolgozik, az vagy nem fáradt el az évek során, vagy nagyon szereti a pénzt. Ezt tapasztalja ön is?
Hát nyilván vannak olyanok, akik azért dolgoznak, mert szükségük van arra, hogy a nyugdíjukat kiegészítsék, hiszen nagyon sok olyan nyugdíjas van, akinek a nyugdíj az egyetlen jövedelme, és az rendkívül alacsony, akkor kell, hogy keressen valamilyen kiegészítést, és hogyha ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, akkor meg is teszi. De vannak olyan emberek, és egyre többen, akik a nyugdíjas kort jó egészségi állapottal élik meg, és van olyan tudásuk, olyan tapasztalatuk, amit még szeretnének használni. Vagy ott, ahol eddig is dolgoztak, vagy pedig keresnek egy másik területet, és akkor ott munkaviszonyt létesítenek, hát vagy pedig keresnek önkéntes munkát.
Szeretném, hogyha majd beszélnénk arról is, hogy mit mutatnak a magyarországi adatok, illetve a külföldi adatok azzal kapcsolatban, hogy hány nyugdíjas említi az anyagi okokat indokként, és hányan dolgoznak azért, mert egyszerűen aktívak szeretnének maradni, vagy szeretnének továbbra is közösségben lenni, és arra biztatom a hallgatókat is, hogy osszák meg velünk a tapasztalataikat, hogy önök például nyugdíjasként vállalnak-e munkát, vagy végeznek-e valamilyen önkéntes tevékenységet, vagy ha nyugdíj közelében vannak, akkor mitől tartanak leginkább, miért félnek esetleg attól, hogy hamarosan nyugdíjba mennek, és nem folytathatják a munkát, vagy elgondolkodtak-e azon például, hogy elérvén ezt az életkort valami egészen új dologgal próbálkozzanak, vagy valami egészen új dolgot indítsanak el. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Hegyesiné Orsos Évával is, és a hallgatóinkkal is, de most mindjárt hírek következnek.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
17 óra van, most 5 perces hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívül ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatárkis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Az RMDS nem szavazza meg az Adrián Vestia vezette kormány beiktatását. Kelemen Hunor a szövetség elnöke ezt azzal indokolta, hogy a Vestiának nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség támogatását. Közölte azt is, egy kisebbségi kormány megalakításának lehetőségéről egyeztetnek, ha a parlament nem szavaz bizalmat a Vestia vezette kormánynak. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tíl Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A gyilkossági ügyben másfél évvel ezelőtt indult újra a nyomozás, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett, a per tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Itthon is melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szélmérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Idén is behozatalra szorulunk Burgonyából.
Több helyen fagykár szenvedtek a burgonyák, öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni.
Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. További részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk véleményüket, telefonhívásukat, ha elmondanák a következő témával kapcsolatban. Hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, vagy végez önkéntes segítő tevékenységet Magyarországon. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630-759-5200, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Erre az SMS számra is érkeznek folyamatosan a vélemények. Azt írja egy hallgató, hogy jó napot kívánok, 79 éves vagyok, rokkant nyugdíjasként muszáj dolgoznom, mert alacsony a nyugdíjam. Egész műszakban álló munkát kell végeznem, fizikai munka, mondja panaszosan egy hallgató. Aztán egy másik vélemény, nekünk férfiaknak kell az aktivitás, hogy érezzük, szükség van ránk. Bátyám korengedménnyel ment nyugdíjba, onnan kezdődött a leépülése, hogy nem dolgozott, sajnos 65 évesen meghalt. Az önkéntes segítő tevékenység is egyre ismertebb formája a munkának, a fiatalok is vállalnak ilyet. Sok munkahelyen szorgalmazzák is ezt a tevékenységet, hiszen nem csak az érzékenységet növeli, de szélesíti a szociális kapcsolatokat, növeli az empátiát, és természetesen a hasznosság érzését is. De vajon hogyan kapcsolja össze az önkéntes tevékenységet, a nyugdíjasokat, az ügyfeleket, egy pénzintézet? Erről beszélgetünk Horváth Magyari Vojcs Nóra, a KNTH-ban kommunikációs vezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
Nóra, miért tartották fontosnak, hogy valamilyen pályázat formájában felhívják az önkéntességre a figyelmet, vagy jutalmazzák?
Nagyon jól hangzott el, nagyon jól elmondta Ön, hogy valóban egyre több nyugdíjas végez kereső tevékenységet Magyarországon, ma már 140-150 ezer ilyen nyugdíjas van, és ez az elmúlt 10 évben 2,5-3-szoros növekedés jelent. És mindig felmerül a kérdés, hogy vajon miért nőtt meg a számuk. Most valóban igaz, hogy anyagi okok is vannak mögötte. Az európai átlag ebben a vonatkozásban 37%, Magyarországon Magyarországon a nyugdíjasok 38%-a említi az anyagi okot, ami miatt nyugdíjas korban is munkát vállal, tehát ez nem annyival más, mint az európai átlag. Viszont van egy másik nagyon fontos ok, az az, hogy élvezik a munkát, szeretnének aktívak maradni, és míg itt az európai átlag az 36%, aki ezt mondja, Magyarországon ez 44%. Tehát úgy tűnik Magyarországon még az európai átlagnál is fontosabb, hogy hasznosnak, értékteremtőnek érezzék magukat a szépkorúak, ugye az ezüstkorúak, és hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a boldog élethez négy dolog kell, a testi, szellemi, lelki és pénzügyi egészség. És bizony, amikor testi egészségről van szó, akkor már előre, nyugdíj előtt kell készülnünk arra, hogy fizikailag aktívak legyünk, hogy utána is fizikailag aktívak tudjunk maradni. A szellemi egészségünkre is gondolni kell, ugye itt bejönnek a különböző szellemi aktivitások, hogy, és a munka erre nagyon jó, hogy gondolkodunk, hogy új dolgokat tudunk megtanulni, hogy innovatív dolgokkal tudunk szembesülni, és ezeket be tudjuk fogadni. A lelki jólét, ugye, hogy társas kapcsolataink vannak, és az önkéntesek itt borzasztó sokat tudnak tenni a különböző érdeklődési körök mentén létrehozva tanfolyamokat, szabadidős körök.
Tulajdonképpen ezeket díjazzák, ugye? Tehát az örök aktív díjazottjaik, azok ezekből a körökből kerülnek ki. Ezzel ösztönözni akarják, hogy még több ilyen tevékenységet végző közösség legyen?
Természetesen, hisz ennek az ellentéte, amikor valaki testileg, szellemileg, lelkileg vagy pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas évekre, akkor bezárkózik. Bezárkózik a négy fal közé, bezárkózik társadalmilag, és ez egy depressziót indíthat el, és bizony a leépüléshez vezet. Tehát ezért fontos az, azoknak a munkáját elismerni, akik nem csak a saját jólétükre figyelnek oda a nyugdíjaskorban, hanem segítenek a többi nyugdíjasnak, hogy ezt átéljék, hogy tudják csinálni. Mindig kell valaki, aki az élre áll. És azok az önkéntesek, akik élre állnak, hogy különböző programokat szervezzenek, hogy aktívak maradjanak a szépkorúak, őket szerettük volna jutalmazni.
Nagyon szépen köszönöm, Horváth Magyar Ivocs Nóra, a KNTH-ban kommunikációs vezetője beszélt a Bank Aktív díjazottjainak programjáról, és a telefonvonalban, ha jól tudom, egy aktív önkéntes van itt velünk. Zoltán, jó napot kívánok!
Igen.
Üdvözlöm. Hány éves, Zoltán? Meg szabad kérdeznem?
Az összes szépkorút Isten éltesse sokáig, legalább addig, mint én is most augusztusban megérem a 93-at. A jó
Isten éltesse, gratulálok! Mi a hosszú élettitka? Árulja el nekünk!
Mozogni, nem túl lenni, változatosan étkezni, és dolgozni, figyelni a többi ember szükségletére, és ha kell, itt, ott, amott segíteni. Egy mozgáskorlátozottat, egy másik szerencsétlent, akinek a agya nem működik úgy, annak laptop tupírozást szoktam csinálni. Ajándékoztam már ilyen használt, egész olcsó laptopot, és küldtem karitatív szervezetnek, és minden nap csinálok valami értelmeset.
Azért, mert hogy ez tartja tulajdonképpen, vagy ez tölti meg a napjait értelemmel, és emiatt mindig érdemes a következő nap is felkelni. Meg vannak, akik számítanak önre.
A nyugdíj után még 21 évig vállalkozási igazolvánnyal, ilyen egyéni vállalkozói adószámmal, meg egyébben programozó rendszergazda voltam. Mert kevés volt a számítástechnikus még a 80-as, 90-es években. Én az utolsó éveimet, igaz, hogy tanári, meg műszaki diplomámban, és ez torkolott bele a számítástechnikába, és 92-ben megkértek, hogy segítsek egy cégnél számítógépe vinni az üzleti forgalmukat.
És akkor... És elvállalta. Megkérdezhetem, Zoltán?
Megcsináltam nekik a működő programokat, és ott ennél a cégnél 16 évet húztam le, és még utána, mint kisvállalkozó, még dolgoztam ennek, annak, amannak.
Elismerésem. Zoltán, megkérdezhetem, hogy hány éve nyugdíjas? Mármint, hogy hivatalosan.
92 óta, 92. január 1-ig mentem nyugdíjba, mondom, onnan számoljuk a 16 évet.
Értem, azóta is aktív. Ugye, mert hogy szoktak ezzel viccelődni, hogy nem az a lényeg, hogy kinek mennyi a nyugdíja, ahogy sokan panaszkodnak itt SMS-ben, hanem az a lényeg, hogy ki hányszor veszi föl. Tehát azt hiszem, hogy akkor ezért is tudunk tenni az ön élettapasztalatára támaszkodva. Zoltán, nagyon szépen köszönöm.
És még hadd dicsekedjek, hogy hétfőn született a 8. dédunokám.
Gratulálok!
Csak az én boldogságom.
Ez egy nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ezt megemlítettem még nekünk. Gratulálunk, és további hosszú, boldog életet kívánunk önnek, Zoltán. Köszönöm, hogy telefonált. Van, aki azt írja nekünk, hogy 67 éves vagyok, nyugdíjas szövetkezet tagja, de itt a nyugati csücsökben még nem találtam állást. Aztán egy másik vélemény, most márciusban jöttem el nyugdíjba, eszem ágába sincs dolgozni tovább. Elég volt 12 órát a számítógép előtt tölteni minden nap, mert bizony nem 8 óra volt, és elég volt a stresszből is. Itthon felújítok, mozgok, sokkal jobb az egészségem, nem beszélve a szememről. Itt van velünk még a telefonvonalban dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke. Ugye említettük már, illetve az iménti percekben Horváth Magyar Ivolcs Nóra is említette az adatokat, hogy a magyarországi adatok olyan nagyon nem különböznek a nyugat-európaitól, de úgy tűnik, mintha Magyarországon mégis tovább maradnának aktívak a nyugdíjasok, és ez nem feltétlen csak pénz kérdése. Önök is ezt látják, vagy ezt tapasztalták?
Igen, feltétlenül ezt tapasztaljuk, hiszen, ahogyan említettem, a mi szervezetünk össze több mint 750 nyugdíjas klub tartozik. És akármilyen hihetetlen, ebben a mi szervezetünkben évente több mint 20 ezer esemény zajlik, tehát van olyan klub, amelyikben hetente jönnek össze, van amelyikben két hetente, túráznak, kirándulnak, részt vesznek a helyi közéletben, ami rendkívül fontos. Vagy úgy, hogy idősek tanácsában dolgoznak, vagy pedig önkormányzati képviselők, tehát rendkívül sokféle értékes tevékenységgel kötik le magukat. De talán rosszul is az, hogy kötik le magukat, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy rendkívül sokféle értékes tevékenységben vesznek részt.
Tudna esetleg röviden tanácsot adni azoknak a hallgatóknak, akik most azt mondják, hogy esetleg nincs olyan lehetőség a közelükben, hogy munkát vállaljanak, lehet, hogy pénzt szeretnének keresni, nehezen indulnak el, pedig szívesen lennének még közösségben, hogy hol, hogyan próbálkoznak? Röviden tud mondani erre egy tanácsot?
Persze, hogy ne. Hát először is, hogyha valaki tényleg nagyon szeretne dolgozni, akkor érdemes nyugdíjas szövetkezetekkel felvenni a kapcsolatot. Tehát ők kifejezetten keresik a nyugdíjas munkavállalókat és az olyan munkalehetőségeket, amiket nyugdíjasoknak lehet ajánlani. De érdemes megnézni azt is, hogy hol működnek olyan kis közösségek, amelyekhez szívesen csatlakoznának. Nyilván ezek lehetnek nyugdíjas, vagy olyan közösségek, amelyekben idősebbek vannak, de a mi esetünkben például nagyon gyakran olyan tevékenység zajlanak, amikhez nem csak idősek, hanem fiatalok is szívesen csatlakoznak. Például egy örömtán csoportban fiatalok, középkorúak, idősek együtt táncolnak, és ez egy hihetetlen közösségi élmény, és hát nem utolsó sorban fizikai, mentális egészséget erősítő. És ott van még egy nagyon lényeges dolog, amire én hadd biztassak mindenkit, hogy létrehozhatjuk mi magunk is a saját kis közösségeinket.
Ez egy nagyon fontos megjegyzés, és bizony, ha akár csak egy túracsoporthoz, vagy ugye egy örömtánc csoporthoz csatlakozunk, hát ha ott találkozunk valakivel, aki megfelelő munkát tud nekünk ajánlani, és akkor még esetleg kipótolhatjuk a nyugdíjunkat is. Nagyon szépen köszönöm dr. Hegyesiné Orsós Évának is, hogy itt volt velünk az iménti percekben, és minden kedves hallgatónak, aki a mai témákkal kapcsolatosan telefonált. Holnap a következő témákról kérdezzük önöket. Mit gondol, hogyan hat Európára és a magyar gazdaságra, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta a háború lezárásáról szóló megállapodást, és ön például szenvedett már viharkárt az elmúlt időszakban. Erről beszélgetünk tehát holnap. Én a mai szerkesztő Nagy Katalin, hangmester Rozbora Zoltán, illetve a riporter López Brigitta és az asszisztens Sebők Tíme nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!